Kedves testvérek, a délelőtti témánk az érzelmeink és a keresztényi hitharcunk címet viseli. És hadd fogalmazzam meg röviden bevezetésként azt, hogy miért tartottam én fontosnak, hogy erről a témáról szót ejtsünk. Hogyha végig gondoljuk, hogy általában a közösségünkön belül hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéskörhöz, az érzelmeinkhez, akkor elmondhatjuk, hogy vannak pozitív jelenségek és vannak problémák ezen a téren. Mindenképpen pozitívként kell említenünk azt, hogy a köztudatban benne van az, hogy ne legyenek az érzelmeink az irányítók, hogy ez valahol igényként él, hogy ne érzelmi alapon éljük az életünket, ne adjuk oda a döntés jogát az érzelmeinknek. Nagyjából tisztában vagyunk azzal, hogy az életünk minden jelenségét érzelmek kísérik, és a bűn világában ezeknek az érzelmeknek egy nagyon nagy része a kísértés eszközeivé válnak. Egyszerűen az önszeretetünknél fogva a boldogság vágyunk a bűnhöz fog vezetni bennünket. Amiről viszont problémaként kell szólnunk, az az, hogy tapasztalatom szerint nem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk az érzelmeinkkel. Nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan dolgozzuk fel az érzelmeinket, ezért a gyakorlatban vagy elnyomni próbáljuk, vagy pedig odaengedjük mégis nekik a vezetés jogát. Amikor elnyomni próbáljuk, akkor észrevétlenül megint csak az érzelmek fogják vezetni az életünket. Ezért tartom nagyon fontosnak ezt a kérdéskört, mert szóba kell állnunk azzal, hogy minden cselekedetünk mögött vannak érzelmi indítékok. Nincsen olyan cselekedetünk, ami mögött ez ne jelenne meg, ami mögött ez egyáltalán nem merülne fel. Márpedig, hogyha az érzelmek ott vannak a cselekedeteink mögött indítékként, akkor ez azt jelenti, hogy befolyásolják a tetteinket, és adott esetben rosszra befolyásolják a tetteinket. Ezért nem közömbös ez a kérdés, hogy hogyan bánunk velük, hogyan dolgozzuk fel őket. A másik dolog, ami miatt fontosnak tartom ezt a kérdést, az, hogy a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben olvashatunk egy intést, amelyben azt olvassuk, hogy vigyázzunk arra, kövessük mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedve megzavarjon és ezáltal sokan megfertőztessenek. A keserűség gyökere az a keserű érzésnek a gyökere. A keserűség felnövekedve nem csak a mi életünket befolyásolja, hanem mások életére is ki fog hatni, mások életére is hatással lesz. Azt olvassuk a Korszakok nyomában című könyv 531. oldalán. Hogy Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást fogjai megkötözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzelmek sejem szálaival Krisztus keresztjének ellenségeihez kötözi őket. Bármilyen kötelék legyen is ez, szülői, gyermeki, hitvesi vagy társadalmi, az eredmény ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret irányítására, és a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk vagy önállóságuk ahhoz, hogy saját belátásuk szerint teljesítsék a kötelességeiket. Ez a folyamat ez onnan indul ki, hogy Sátán az érzelmek sejem szálaival megkötöz embereket baráti, hitvesi, társadalmi kapcsolatokon keresztül, és így manipulálni, vezetni tudja őket. A harmadik dolog, amit szeretnék itt bevezetésként idézni, Ellen White írja a bizonyságtételek második kötetben, és én ezt a KT-ből szeretném most idézni. A 79. oldalon olvashatjuk a következőket. Az emberi szívben mindig talál Sátán annyi helyet, hogy megvethesse lábát. Krisztus azonban egyetlen egyszer sem lépett Sátán területére, nem nyújtott semmi előnyt Sátánnak. Gondolattal sem, az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértésekre. A kísértések árja ostromolta, de rá nem vehette, hogy Isten iránti hűségét megszegje. Ő bűnt nem ismert, ő a szeplőtlen bárány. Figyeljük meg, hogy ebben az idézetben nem csak arról van szó, hogy Jézus a gondolkodásában mindvégig hűséges maradt, és ezért Sátán nem tudta legyőzni őt. A gondolkozás mellett még egy területről szól, a gondolattal sem, de az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértőnek. Az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértőnek. Nyilvánvaló, hogy miért? Mert ha Sátán el tudja érni azt, hogy ugyan a gondolkozásunk tiszta, de az érzelmi világunkban kapcsolódási pontok vannak, akkor ezen a ponton keresztül fog uralkodni az életünk felett. A győzelemnek tehát a része az is, hogy a mi érzelmeinket Sátán nem tudja kihasználni, felhasználni, hogy megrontsa az Istennel való közösségünket. Úgy gondolom, hogy ennyi bevezetés talán elég ahhoz, hogy egyetértsetek velem abban, hogy ez egy fontos kérdés. Egy olyan kérdés, amely a mi személyes hitéletünk szempontjából is döntő, de nagyon fontos a szolgálatunk szempontjából is, hogyan segítünk olyan embereknek, akik nem értelmileg vannak megosztva. Akik valahol tudják, hogy mi az igazság, és nem ez a kérdésük. Hogyan segítünk azoknak az embereknek, akik érzelmi válságban vannak, érzelmileg vannak megosztva, és az érzelmeik miatt nem tudnak engedelmeskedni az Isten akaratának. Hadd mondjam el azt is, hogy számomra ez a kérdés nehéz kérdés is, azért, mert nagyon különbözőek vagyunk ezen a téren. Nagyon különböző az, ahogyan egy-egy helyzetet feldolgozunk, hogy milyen szintű érzelmek születnek meg. Nagyon különböző az, ahogyan az érzelmi világunkhoz visszanyúlunk, hogy milyen érzelmeket ápolunk magunkban, milyen érzelmeknek adunk utat. Úgyhogy nézzétek el nekem nehéz ez a téma, de ezzel együtt fontosnak tartottam, hogy megosztam azokat a gondolatokat, amikre eljutottam. Lesznek ezek között nagyon nyilvánvaló gondolatok is, remélem, hogy azért nem találjátok unalmasnak majd. Az első gondolat, amin keresztül szeretnék elindulni, az abból a kijelentésből indulnék ki, hogy mi az Isten képére és hasonlóságára teremtett lények vagyunk. Ugye ez evidencia, erről nem kell túlzottan beszélnem, főleg ebben a körben nem. És ezért az első kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy mit tudhatunk az Istenről ebből a szempontból, az érzelmi világ szempontjából. Az első nagyon egyszerű megállapítás az az, hogy az Istennek vannak érzelmei. Mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy az Istenről egyfajta dogmatikus szemlélettel gondolkozzunk, és bizonyos tulajdonságait kihangsúlyozzuk, de nem árt, hogyha tudatosítjuk magunkban azt, hogy az Istennek vannak érzelmei. Nagyon egyszerű dolgokra szeretnék utalni. Ézsaiás könyve 62. fejezetének az 5. verse arról szól, hogy az Isten úgy örül a megváltottaknak, ahogyan a vőlegény örül a menyasszonynak. Ugye a kép az érzelmekkel gazdag kép. Ott nem hiányoznak ezek az érzelmi felhangok. Ahogyan a vőlegény örül a menyasszonynak. Így olvassuk az Ézsaiás 62. fejezet 5. versét. Amint elveszi a legény a szüzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, aként fog néked Istened örülni. Amikor Jézus visszatér, akkor ez az örömteli találkozás lesz, a bárány mennyegzőjére fog sor kerülni. Ugyanígy hozzátehetnénk Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. versét, amelyik azt mondja, hogy öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett. Nagyobb öröm van, mint 99 igaz felett, akinek nincs szüksége megtérésre. Az Isten örül a megtérésnek, az Isten örül, amikor megállhat bennünket, és az Isten örül, amikor mi engedelmesek vagyunk. Mi az Istennek tudunk örömöt szerezni, és tudunk szomorúságot okozni. Az Isten örül a mi életünk felett, vagy szomorkodik a mi életünk felett. Az Isten bánkódni is tud. Joel próféta könyvében olvassuk, hogy a gonosz miatt bánkódó. Ő neki nem fogy el a szeretete, de amikor az ember makacsul kitart a rossz úton, akkor ez neki bánatot, fájdalmat okoz. Ez is egy érzelem. Az Isten, mivel együtt érez velünk, mindazt átérzi, ami érzelmi hullámok keresztül gyalogolnak rajtunk, amiket el kell viselnünk, vagy amiben örömmel osztozhat, mert örömet jelent a mi életünkben. És még egy kifejezésre hadd utaljak. Bocsánat. Ez pedig az Isten haragja. Nagyon nehéz ezzel is szóba állni. nagyon sokszor szeretnénk eltakarni ezt a gondolatot a Bibliából, mondván, hogy az Isten a szeretet Istene, és olyan nehezen egyeztethető össze ez a gondolat ővele. Igen, a Biblia haragról ír, és ez a kifejezés, az orgé kifejezés az Új Szövetségben, ez egy indulati felhanggal telített kifejezés. Jogos felháborodás, harag, indulati megnyilvánulás is van benne, az Istennek öröme is van, és haragja is van, az Isten gyűlöli a bűnt, haragszik a bűnre, és amikor az ítéletet végre fogja hajtani, akkor ebben az ítélet végrehajtásban benne lesz mindaz a felháborodás, mindaz a búsulás, amit a bűn okozott az ő számára. Innen szeretnék tovább lépni a következő gondolatra, hogy de figyeljük meg az Isten személyében azt is, hogy őt nem az érzelmei vezetik, hanem az elvei vezetik, és ezeknek alárendeli az érzelmeket. Ilyen gondolatokra szeretnék utalni, hogy Jelenések könyve 3. fejezet 19. verse azt mondja, hogy akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Az Isten számára a szeretet az nem egy ellágyuló érzelem, amely képtelenné teszi arra, hogy fenyítsen, helyreigazítson, és ezen keresztül gyógyulást adjon, hanem mivel szeret, a szeretetéből fakadóan fenyítéket is alkalmaz, ez azt jelenti, hogy fájdalmat okoz nekünk. És nem örömmel teszi ezt, de elvből teszi ezt, így olvassuk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy az Isten mértékkel fenyít, hogy a szentségében részesüljünk. Ez fájdalomokozást jelent. Ez azt jelenti, hogy nekünk fáj, amikor ő megfenyít. Ezzel szóba kell állnunk. És az Isten sem örömében teszi ezt. Hozzátehetjük azt, hogyha összehasonlítjuk az Isten szeretetét az emberi szeretettel, akkor az emberi szeretetet úgy ábrázolja a Biblia, mint a korámúló harmatot, mint a reggeli felhőt. Ezzel szemben az Isten szeretetéről azt olvassuk, hogy ő örökké való szeretettel szeret minket. És ez a magatartása, ez a viszonyulása, ez nem változékony viszonyulás. Ő nem úgy van, mint mi vagyunk, hogy vannak emberek, akiket szeretünk, és akkor velük szemben nagyon sokszor elvtelenek vagyunk, és nem vesszük komolyan azt, hogy a bűn a romlásukat okozza, és vannak emberek, akik unszimpatikusak számunkra, és ők akárhogy kapaszkodnak, akárhogyan küzdenek, nem tudnak magasabb porcra kerülni a mi szemünkben, nem tudnak kitörni abból a kategóriából, amiben elkönyveltük őket. A mi szeretetünk nagyon könnyen elmúlik azokkal az emberekkel szemben, akik nehézségeket okoznak nekünk, akik nagyon különböznek tőlünk, akik nagyon másképpen viselkednek. Az Isten szeretete nem változik meg. Ő, amikor kénytelen elveszteni valakit a második halállal, akkor nem azért veszíti el, mert megszűnt a szeretete. Tehetetlenné vált a szeretete. Ezzel kell szembenézni, de nem szűnt meg. Ő a gonosz miatt is bánkódik, és nem változik meg ez a viszonyulása. Az igazsága sem személyválogató, erről nem szólnék konkrétabban most, és hozzátehetjük, hogy az Isten a haragját is korlátozza. Úgy olvassuk a Zsoltárok könyvében, a 78. Zsoltár 38. versében, hogy az Isten nem önti ki teljes búsulását a földre. Tehát az Istennek vannak érzelmei, nem érzelemmentes lény, de az Isten az érzelmeit ellenőrzés alatt tartja, korlátozás alatt tartja, a szeretete nem fosztja meg attól, hogy elfű legyen, a harag, az indulat, a bűnnel szembeni jogos felháborodás pedig nem akadályozza meg, hogy kegyelmet gyakoroljon, és csak a legvégén, amikor lejár a kegyelem ideje, amikor már nem tud tovább segíteni a kegyelemmel, akkor fogja a teljes búsulását kiönteni. Az utolsó ítélet az a teljes búsulás kiöntése lesz. Krisztus példáját, hogyha itt szeretnénk felidézni, akkor két részletet hadd emeljek ki az ő életéből. Azt olvassuk Lukács evangélium a 9. fejezet 50. versében, hogy Jézus, amikor tudta, hogy elközelített az ő ideje, akkor ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ez a kis szócska, hogy eltökélte magát, ez utal arra, hogy Jézusnak küzdelemet kellett vállalnia azért, hogy elinduljon az utolsó jeruzsálemi útjára. De Jézus eltökélte magát, nem az érzelmeire tekintett, nem azokra az érzelmekre tekintett, amely egyszer kibudjant belőle. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el titeket? Meddig kell hordozni mindezt, amit ez a közeg jelent az én számomra? És amikor a Gecsemáné kertjében azt olvassuk, hogy Jézus kezdett rettegni, gyötrődni, félni. Nyilván azért, mert a lelkében megérezte, átélte, hogy az Istennel való Istentől való elszakadás következik, hogy az Isten haragja fog rákerülni. Amikor Jézus átélte azt, amit addig nem tapasztalt, hogy ott van a rettegés, a félelem az életében, és ez meg akarja bénítani az engedelmességet. Meg akarja bénítani abban a tekintetben, hogy végig menjen a megváltás útján. Akkor Jézus nem az érzelmeire tekintett. Ha arra tekintett volna, ha a közvetlen emberi érzésekre hagyatkozott volna, akkor azt mondja, hogy az ember viselje el a büntetést, és én visszatérek az én mennyei atyámhoz. Hatalmas nagy kísértés volt, amivel Sátán kísértette. Erre próbálta rávenni, hogy ne vállalja az áldozatot, és érzelmi húrokon lehetett játszani eközben. Jézus azonban, miközben kimondja azt, hogy Abbá atyám, szerető édesatyám, te mindenható vagy, neked minden lehetséges. Múljék el tőlem e pohár. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Az ő vágya, az ő érzelmei azt diktálták ebben a helyzetben, hogy múljék el tőle e pohár. De nem adta oda a vezetést. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Mi következik ebből a mi számunkra? Mi következik abból a tényből, hogy az Istennek vannak érzelmei, és hogy az Istent nem az érzelmek vezetik, hanem magasabb rendű megfontolásoknak alárendeli a saját érzéseit, érzelmeit. Én úgy gondolom, hogy két nagyon egyszerű dolgot, logikus dolgot kell kimondanunk. Az egyik, hogy nekünk is vannak érzéseink és érzelmeink. Ezek hozzátartoznak a mi életünkhöz, és maradandó, tartós változást csak akkor nyerhetünk el, ha elfogadjuk ezt a helyzetet. A saját érzelmeinkkel szemben, a saját érzelmi világunk ellenében nem élhetjük az életet, mert az érzelmek hozzánk tartoznak. Nem az a megoldás, hogy megpróbáljuk őket kizárni az életünkből, lefejteni magunkról, mert ezzel csapdát állítunk fel saját magunknak. Az érzelmek, akár tetszik, akár nem, hozzánk tartoznak, és valódi változás csak akkor történhet, ha ezekre is tekintettel vagyunk, és nem hagyjuk figyelmen kívül őket. A másik következmény, vagy következtetés az az, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy követjük Istent abban, ahogyan Isten vezeti, Istent az, nem az érzelmei, nem az indulatai vezetik, hanem meggondolás, értelem, az Isten szeretetének az elve vezeti. Ugyanígy meg kell tanulnunk, hogy átadjuk az Istennek a vezetést az életünknek ezen a területén is. Nem elmenekülnünk kell előlük, nem elzárnunk kell ezt a területet, hanem átadni a vezetést az Istennek. A következő gondolat, amiről szólni szeretnék, elgondolkoztatott engem az, már régebben is, hogy az Isten mennyire figyelembe veszi a mi emberi adottságunkat. Tudnélik, ezt az egy szempontot szeretném most nyilván kiemelni, hogy nekünk vannak érzelmeink, és hogy nem az érzelmeink ellenére akar bennünket üdvösségre vezetni, hanem úgy akar az üdvösséghez juttatni, hogy közben meggyógyítja ezt a területet is az életünkben. Hogyan munkálkodik az Isten értünk, amikor erről gondolkozunk, akkor felfigyelhetünk, hogy az Isten ezt a területet is szem előtt tartja, ezt is figyelembe veszi. Én azt szeretném kiemelni, ami az új szövetség alap gondolata. Azt mondja Jeremiás próféta könyve 31. fejezetében, az ige, a 33. és 34. versben, hogy az új szövetségnek a lényege az, hogy az Isten az ő törvényét a bensőnkbe helyezi, a szívünkbe írja be, és Istenünké lesz, mi pedig az ő népévé leszünk. Ha így mondja Jeremiás, ez lesz a szövetség, amelyet a napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Mikor erről gondolkoztam, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy mindaddig, amíg az Isten az ő törvényét nem helyezi a mi szívünkbe, mindaddig a lehetetlenséget kíséreljük meg, hogy az Isten elvei szerinti életet éljük. Egyszerűen azért, mert ahogy a Galata levél 3. fejezet 13. verse fogalmazza, a törvény átkot hirdet felőlünk, és nekünk arra van szükségünk, hogy valaki a törvény átkát magára vegye, a törvény ránk kimondott átkát magára vegye, hogyan tudnánk mi szeretni azt a dolgot, amely megátkoz bennünket? Hogyan tudnánk mi összhangban lenni azzal a dologgal, amely ellen elemi lázadás és engedetlenség van a mi gondolkozásunkban? Mert hogy a testünkben az van, ez tény, ez nem megváltoztatható. De hogy a mi gondolkozásunkban nem tudunk az Istennel összhangban élni, amíg az Isten törvénye kívánatossá nem válik számunkra, ezzel szóba kell álljunk. Az Isten törvénye, amikor mi elindulunk az úton, akkor nem kívánatos, hanem félelmet keltő valami, mert átkot mond ránk engedetlen emberekre. Az Isten ezért a megtérés csodája által, ami egy csoda, nem emberi természetes jelenség, a megtérés csodája által megváltoztatja a törvényhez való érzelmi viszonyulásunkat is. Nem csak az értelmi viszonyulásunkat, hanem a törvényhez való lelki hozzáállásunkat, érzelmeinket is. Amikor az ő csodája nyomán a szívünkbe írja be az ő törvényét, akkor a mi érzelmeink az Isten törvényéhez való viszonyban megváltoznak. Az, amit addig gyűlöltünk, az most kívánatossá válik, és szeretni fogjuk. Erre utal, hogy ezt láthatjuk, ezt szemlélhetjük a Római Levél 7. fejezetében, amikor azt olvassuk a 22. versben, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében az én belső emberem szerint. Én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberem szerint. Tehát az Isten megértő viszonyulását én abban látom, hogy az Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi nem tudunk az érzelmeinktől külön válni, az hozzátartozik, ezért nem az érzelmeink ellenében kényszeríti ránk az ő törvényét, hanem átformálja a mi lelki világunkat, átformálja a mi gondolkozásunkat és érzelmi világunkat, hogy mi gyönyörködni tudjunk az ő törvényében. A megtérésnek ebben is hatalmas jelentősége van. Amikor egy ember eldönti azt, hogy mindent átad az Istennek, akkor ezt örömmel teszi, ha megtért. Ha megtért. Mert azt olvassuk a példázatban, afelett való örömében, hogy kincset talált, elmegy, és örömmel eladja mindenét. Én nagyon örülnék, hogyha ezt az örömöt senki nem spórolná ki az életében, a közösségünkből, a közösségünkben az életéből. Hogyha akik megkeresztelkednek, azok gyönyörködnének az Isten törvényében, és nem egy lesújtó követelményrendszert látnának, aminek engedelmeskedni kell, hanem örömmel követnék, mert az Isten átformálta a lelki világot, a gondolkozást. És figyeljük meg azt, hogy az Isten nem csak a törvényhez való viszonyunkban teszi meg ezt a csodát. Van egy másik, legalább ennyire nehéz terület a mi életünkben, ez pedig a hozzá való személyes viszonyulásunk. Mi a bűn következtében menekülünk az Isten elől, félünk tőle, és nem csak félünk és menekülünk, vádoljuk az Istent. Számon kérjük őt, vádaskodunk vele szemben. Azt olvassuk az igében, Jeremiás próféta könyvében az idézett ige szakaszban, hogy az Isten miután a szívünkbe írja az ő törvényét, az elménkbe és szívünkbe írja be az ő törvényét, azután ezzel folytatja, és nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Az Isten egy olyan helyzetet hoz létre ami lelkünkben, a bűnbocsánat nyomán, amelynek eredményeképpen mi nem a lázadás útján járunk tovább. Az Istenhez való viszonyunkban nem a számonkérés, nem a vádolás, nem az elhidegülés és távolságtartás lesz jellemző, hanem a megbocsátás eredményeképpen a mi szívünk szeretettel telik meg az Isten iránt. Szeretettel lesz telve az Isten iránt. Ez a másik nem elhanyagolható jelenség a mi életünkben. Ugyanis a szeretet légköre, az Istennel való megbékélés és az Isten szeretetének az élő tapasztalata idézi elő bennünk azt a készséget, hogy mi bármi áron kövessük őt. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni és aláhúzni, hogy ez a két dolog a változás alapja a mi életünkben. A gondolkozásunkon túl, a gondolkozásunkat követve a törvényhez való értelmi, érzelmi viszony megváltozása, és mellette az Isten elfogadásának, az Isten szeretetének a tapasztalata, amely viszont szeretetet szül. Ez az alapja annak, hogy a mi életünk meg tud változni. Ha ez hiányzik a mi életünkből, ha az Isten törvénye nem kívánatos, és nem gyönyörködünk benne, ha az Isten iránti szeretet nem munkálkodik a mi lelki világunkban, akkor nincsen alapja a változásnak az életünkben, és nem lesz tartós és maradandó változás a mi életünkben. Két bibliaverset hadd idézzek ezzel kapcsolatban lezárásként, ennek a gondolatnak a lezárásaként. A Korintusi 2. levél 5. fejezet 14. verse azt mondja, a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket, ezért élek másképpen. A Római levél 12. fejezet 1. verse pedig azt mondja, hogy kérlek azért titeket az Isten irgalmasságáért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket az Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Az Isten irgalmasságáért. Amikor egy ember változik az életben, akkor Sátán megpróbálja becsempészni, azt a találkozik az Isten mércéjével, Sátán megpróbálja becsempészni azt az érzületet, hogy hát ezt sem szabad, azt sem szabad, hát már ezt sem tehetem meg, hát már egy jót sem ehetek. És akkor vissza kell menni az alapokhoz, mert csak ezzel együtt van értelmes változás, valódi változás. Az Isten irgalmasságáért, amit az Isten értettett, azért gondold meg, hogy hogyan élsz ezen a földön. Szeretnék egy kis kitérőt megtenni, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy felismerjük, hogy ez a helyzet, amiben az Isten minket helyez az ő csodálatos munkája nyomán, ez a helyzet az alap a változás folyamatában. Itt szeretnék még két gondolatra utalni. Galata levélben Pál apostol azt fogalmazza meg a 2. fejezet 20. versében, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, élek az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Itt van az érzelmi motiváció. Aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ennek fényében lapozzuk fel a Filippi beliekhez írt levelet, és nézzük meg az első fejezet 9-től 11. verséig terjedő szakaszt. Ezt mondja itt az apostol, én azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, teljesek lévén az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Figyeljük meg, hogy a változás alapja, hogy a ti szeretetetek bővölködjék. Ez az alap. Ebből indul ki a változás, amikor az Isten irántunk való jó volta megjelenik nekünk, akkor tartatunk meg. Amikor ezt be tudjuk fogadni, amikor ezzel szóba tudunk állni, amikor megszületik válaszként a szeretet az Isten iránt, válaszolva az Isten irántunk való szeretetére, akkor indul el a folyamat, nem áll meg itt, nem elég az Istent érzelmileg szeretni, nem elég úgy élni az életünket, hogy ó, mi nagyon szeretünk téged. De ez az alap. Ez az alap, amire lehet építeni változást. Enélkül nincs változás. A folytatása pedig az, hogy bővölködjön ismeretben és értelmességben. Az alap az Isten iránti szeretet, meghitt szeretet közösség, és erre épül rá az Isten megismerése, és az Isten igazságának a megismerése, ami lehetővé teszi, hogy választani tudjunk, és választani is fogunk, mert szeretjük az Istent. Ennek az eredményeképpen vezethet el odáig az Isten, hogy botlás nélküliek legyünk a Krisztus napjára. És most hadd olvassak fel egy részletet A bizonyságtételek 5. kötetéből, a 255. oldalról. Amely távolabbról kapcsolódik ehhez a gondolathoz, de remélem, hogy megértjük, hogy hogyan. Fáj a szívem azokért, akik elbuktak a hitetlenség sötétjében, és segíteni szeretnék rajtuk. Jó anyag gyűlt össze a gyülekezetben, Isten lelke mégsem alakította át a tagok szívét, nem világít a világosságuk. Némelyek, ha próba éri, némelyek a legjobb szándék és a sokat ígérő képességek ellenére is, csődöt mondanak, ha próba éri a gyülekezetet, mert hiányzik belőlük a szeretet és a szánalom, amely pedig olyan bőséges Krisztus szívében. Azonnal észreveszik, ha valaki tévelyeg, de ahelyett, hogy segítségére sietnének, távol tartják magukat tőle. Hajlanak a kínos célozgatásokra és az érzékeny pontok csipkedésére, pedig elkerülhetnék azt. Tökéletlenségük felszínre tör, megragadja a kormánykereket, fájdalmat okoz és felkorbácsolja a rossz érzéseket. Bármilyen tiszta is szándékuk, bármennyire jó tettekre irányul is a törekvésük, ez legtöbbször sikertelen, olykor kifejezetten árt is, mert nem él bennük Krisztus gyengétsége és szánakozása. Nagyon jó sebészek, de rossz ápolók lennének. Nincs meg bennük a szeretetből született tapintat. Ha rendelkeznének ezzel, tudnák, hogyan szóljanak helyes szavakat, és mit cselekedjenek a megfelelő időben és helyen. Talán másokban sem él őszintét kívánság a jó tettek után, nincs mélyebb érdeklődés Isten műve iránt, lehet, hogy nem igazabb és hűségesebb lelkűek, nincs bennük több szeretet és együttérzés. De mert gyengédek és tapintatosak, eredményesebben nyerik meg tévelygő társaikat. Ezt az utolsó mondatot hadd olvassam el még egyszer. Talán másokban sem él őszintébb kívánság a jó tettek után. Nincs mélyebb érdeklődés Isten műve iránt. Lehet, hogy nem igazabb és hűségesebb lelkűek, nincs bennük több szeretet és együttérzés. De mert gyengédek és tapintatosak, eredményesebben nyerik meg tévelygő társaikat. Nem ugyanerről szól ez a bizonyságtétel is, amit megfogalmaztam? A szeretet légköre teremt lehetőséget a megváltozáshoz. Az Isten így viszonyul a mi érzelmi világunkhoz, erre ad példát, hogy ő megteremti a legkedvezőbb feltételt ahhoz, hogy megváltozhassunk, azáltal, hogy a szívünkbe írja az ő törvényét, hogy megszünteti az érzelmi ellenállást a törvényével szemben, és azáltal, hogy a kegyelme által szeretetre indít bennünket iránta, és ezzel megnyitja a szívünket a neki való engedelmesség előtt. Itt szeretnék tovább menni a következő gondolatunkra, mégpedig arra, hogy szóba kell azzal állnunk, hogy az érzelmeink hatnak a döntéseinkre. A Jézus élete könyvben, hogyha elolvassuk Péter bukásának a történetét, akkor találunk egy kulcsmondatot, amely a fordulatot jelentette Péter életében. Péter, amikor azt mondta, hogy én kész vagyok veled a halálra is menni, akkor Ellen White külön kihangsúlyozza, hogy ő őszinte volt, nem volt képmutató, így is gondolta azt. A szívében elrejtve voltak bűnök, amelyeknek ő nem volt tudatában. Ez még önmagában nem lett volna akadály, de Péter valami miatt nem tudott odafordulni Jézushoz segítségért. Azt írja a Jézus élete könyv. Péter azt érezte, hogy Jézus nem bízik meg benne, ez fájdalmat okozott neki, és megsértődött. És a sértődésében nem tudott odafordulni segítségért. Jézus megtarthatta volna őt, ha felkiált, ahogyan felkiáltott a vízen járásakor, hogy ments meg engem, Uram, mert elveszek. De Péter nem tudott felkiáltani, nem tudott oda menni, mert a sértődés, a megbántottság érzés megakadályozta, hogy odaforduljon az Istenhez. Ez a saját életünk. A saját életünkben rengeteg döntésünk, rossz döntésünk azért születik meg, mert van valami keserűség, van valami érzelem a szívünkben, ha akarjuk, ha nem, ez munkálkodik. Lehet, hogy tiltakozunk ellene, lehet, hogy megpróbálunk úgy viselkedni, mintha nem lenne. Mégis hat, mert nem tudja megtenni, hogy ne hasson. Mert úgy vagyunk megalkotva,
hogy az értelem és az érzelem együtt van a lényünkben. Nem tudunk külön válni. A másik dolog, bocsánat, az pedig az, hogy az érzelmeink nem csak a saját döntésünkre hatnak. Ami érzelmi világunk a környezetünkre is hat. Egy nagyon egyszerű képet hadd hozzak ide. A Korintusi második levél második fejezetében a 14. és 15. versben Pál apostol használ egy képet, ez a kép pedig az illat képe. Amikor azt olvassuk, hogy az Isten megjelenti az ő ismeretének illatát minden helyen mi általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók számára. Ezeknek halál illata halálra, amazoknak pedig élet illata életre. És ezekre kicsoda alkalmas. Bennünket láthatatlanul körülvesz egy légkör, amelyben benne vannak a mi gondolataink és a mi érzelmeink. Benne van a mi felszabadultságunk, és benne van a mi feszültségünk, benne van a mi örömünk, de benne van a neheztelésünk is. És mi hiába próbáljuk ezt eltakarni, ez olyan, mint az illat. Az illatot látni nem lehet, de érezni lehet. És akik belépnek a mi légkörünkbe, azok abból a levegőből szippantanak, ami körülvesz bennünket. Vagy a bátorítás, vagy a reménységkeltés, a megbékélés a nyugalomnak a légköréből, vagy a szívünkben hordozott feszültségekből származó légkörből, és ragad át rájuk is a feszültség. Inkább nem mondom el. Nagyon döbbenetes dolog, hogy néhány ember micsoda radarokkal rendelkezik, hogy elég elmenni egy helyre, és azt a feszültséget, amit a gyülekezet próbál palástolni, próbál eltakarni, azt egy szombatiskolából 110%-kal érzi meg. Hogyan kezeljük akkor az érzelmeinket? Hát, hogyha a döntéseinkre hatnak, és a környezetünkre kihat, ha akarjuk, ha nem, akkor föl kell tennünk ezt a kérdést, hogyan kezeljük az érzelmeinket, és itt hangsúlyozzam ki azt, hogy mit tegyünk akkor, amikor az elveink, az értékrendünk és az érzelmeink összeütközésbe kerülnek. Mert a legnehezebb élethelyzet ez, ami számunkra, amikor másképpen érzünk és másképpen vallunk. Amikor nem könnyű az engedelmesség, mert az érzelmi világunk az ellentétes irányba űz, hajt bennünket. Egy igét szeretnék ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódva idézni. Jób könyve 36. fejezetének a 21. versét, amelyik rámutat ennek az egész kérdéskörnek a súlyára. Jób könyve 36. fejezet 21. verse egy felhívást fogalmaz meg. Így mondja, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Szóba kell állnunk azzal a ténnyel, hogy amikor bennünket az érzelmeink rabulejtenek, akkor folyamatosan fenyeget az a veszély, hogy a bűnhöz fogunk pártolni, egyszerűen azért, mert nem szeretünk nyomorban lenni. Nem szeretünk boldogtalanok lenni. Mi úgy vagyunk megteremtve, hogy a boldogság utáni vágy bele van oltva a lényünkbe. Mit tegyünk? Három lépést értettem meg. Nem tudok hangsúlybeli különbséget tenni a három lépés között. Mind a hármat ugyanolyan fontosnak tartom, és ezek egymásra épülő lépések, ezért a sorrendjük nem felcserélhető. Az első dolog az elfogadás. Az első dolog az, hogy őszintén el tudjuk fogadni azt az érzelmet, ami bennünk megszületett, ami ott van a szívünkben. És ez nagyon sokszor nem könnyű. Nagyon nehéz szembenéznünk azzal, ami a szívünkben van. Nem könnyű az elfogadást gyakorolni. Néhány gondolatot hadd fogalmazzak meg itt. Beszélgetésekben láttam ezt, megfigyeltem fel rá. Az egyik például a fájdalomnak a helyzete, a fájdalomnak a kérdése. Amikor valami olyan fájdalom ér bennünket, amely szinte az életünk alapjait veszélyezteti. Valakivel beszélgettem, aki elmondta, hogy elvesztette azt a valakit, aki számára a lelki testvért jelentette az életben. Azt a valakit, akihez mindig mehetett lelki kérdésekben, akivel együtt tudott imádkozni, aki segítségére volt a hitélet lépéseiben. És miközben beszélgettünk, akkor volt egy ilyen mondata, nem kellene, hogy fájjon. Mint úgy vagyunk vele, hogy nem illik, hogy egy kereszténynek ez fájjon. Nem kellene, hogy fájdalmat érezzek. És én fontosnak tartottam, hogy kimondjam neki azt, hogy de fáj. Igen, el lehet mondani, hogy jó lett volna, hogyha nem szenved éveken keresztül ettől a fájdalomtól. De ettől az még fáj. Attól, hogy azt mondom, hogy nem kéne, attól még ott van. És ha én megállok ott, hogy nem kéne, és nem megyek el odáig, hogy de fáj, akkor nem a gyógyulás útján fogok elindulni. Vagy legalábbis ezen a ponton nem találom meg a kulcsot a gyógyuláshoz. Csüggedés. Tipikus ilyen probléma. Egy kereszténynek nem szabadna csüggedni. Nem? Szoktuk mondani is. És mi van, ha mégis elcsüggettünk? Szóba tudunk azzal állni, hogy elcsüggettem? El tudom fogadni azt, hogy ez van. Nem kellene, hogy ez legyen, de ez van. Megsértődés. Egy keresztény ember nem sértődik meg. Tényleg? Biztos? Rengeteg küzdelmet megspórolnánk magunknak és egymásnak, ha nem tennénk úgy, mintha keresztények lennénk. Hanem ha szóba állnánk azzal, hogy megszületett a szívemben a csüggedés, megszületett a szívemben az emésztő fájdalom, megszületett a lelki világomban a megbántódás. Igen, megbántottak, és ez fáj. És most a sértődés kísértése ott van rajtam, sőt, megsértődtem, ad abszurdum. Érzelmi kötődés valakihez vagy valamihez. Évek óta nem értett meg senki. Egyedül érzem magam. Most jön valaki. Igaz, hogy nem hívő, de megért. De én nem lehetek szerelmes. Na de ha az vagyok? A gyógyulás csak akkor jöhet létre az életünkben, ha szembe tudunk nézni azzal, ami van, a tényekkel. Az orvos akkor tud eredményes terápiát alkalmazni, ha helyes diagnózist állít fel. A tévdiagnózisok félrekezeléshez vezetnek. Ezért az első lépés az érzelmeknek az elfogadása. Elfogadása annak, ami van a szívünkben, és nem menekülni az ezzel való szembesülés elől. A legrosszabb megoldás, hogyha az ember megpróbálja elnyomni magában, és megpróbál elmenekülni a szembesülés elől. Azért a legrosszabb megoldás ez, mert attól még az van, gyűl, összegyűlik, és végül felrobbantja az életünket. Lehet, hogy évek folyamatában teszi ezt, lehet, hogy nagyon hosszú idő fog eltelni, mire ez bekövetkezik, de egyszer elő fog törni belőlünk, és akkor pusztítani fog. Jézus arra mutatott példát a Gecsemáné kertben, hogy ő nem ment tovább úgy, mintha nem lenne benne ez a megosztottság. Ő nem ment tovább, nem próbálta meg azt, hogy nem vesz tudomást arról, hogy fél, hogy retteg, hogy gyötrődik, és hogy az emberi természet másra indítja, mint ami az Isten akarata. Egy szó az, amire a legnagyobb szükségünk van, ez pedig az őszinteség. Az önmagunkkal szembeni őszinteség. A második lépés, ha túlvergődtünk valahogy azon, hogy őszintén szembesüljünk a helyzetünkkel, akkor nagyon fontos az, hogy tudatában legyünk, hogy az érzelmeink területén ugyanúgy döntéseket kell hoznunk, mint bármely más területen az életben. A második lépés a döntéshozás. És itt egy nagyon fontos szempontot meg kell értenünk, mint egy meg kell vizsgálnom azt az érzelmet, azt az érzelmi helyzetet, amibe kerültem. El kell menni egy kicsit távolabb tőle, és föl kell tennem a kérdést, segíti ez az érzelem, vagy gátolja ez az érzés az Istennel való közösséget az életemben? Mind a kettő szempont fontos. Segíti, vagy gátolja? Miért fontos? A bűnbánat a szomorúsággal jár együtt. Szomorkodni csak a mazohisták szeretnek. Hogyha gyorsan akarok túljutni a bűnbánaton, mert ez az érzés nem kellemes számomra, akkor az a veszély fenyeget, hogy csak felületesen fordulok szembe a bűnömmel, és az Isten nem tudja kiégetni belőlem a bűnhöz való kötődést. Lehetnek olyan érzelmek, amelyek fájdalmat jelentenek, amelyek negatív érzelmek, nem kívánatosak, de megérthetem róluk azt, hogy az Istennel való közösség elmélyülését segítheti. De megnyilatkozhatnak az érzelmeink úgy, hogy az már elszakít az Istentől. És itt is két területről hadd szóljak. A túlzott fájdalom. Amikor valaki átmegy egy megrendülésen, amikor valakinek valami fájdalma lesz, akkor ez a fájdalom, ez bizonyos törvényszerűségek mentén működik benne. Az első törvényszerűség, hogy a fájdalom miatt magunkra figyelünk, önsajnálat veszélye fenyeget bennünket, magunk körül fogunk forogni. A második törvényszerűség, hogy kialakul ennek következtében egy nyomott hangulat, a depresszió. A harmadik törvényszerűség, hogyha itt sincs megállás, akkor a fájdalom törvényszerűen lázadásba visz az Istennel szemben. Hogy engedhette meg ezt az én életemben? Miért nem avatkozott közbe? Miért nem segített meg engem? Ezek a gondolatok törvényszerű következményei a fájdalomnak, ha kontroll nélkül eláradhat a lelkünkben. Beszélgettem valakivel, akinek az édesanyja iszonyatos fájdalmak között halt meg. Fél év alatt ment el, rákos volt az arcán, és iszonyú gyötrődés volt végignézni, ahogyan meghal. Fenyegeti a veszély, hogy az Istenben való bizalma fog megrendülni, ha ezt az iszonyú fájdalmat nem tudja feldolgozni, és nem tud határt szabni. Van egy pontja a fájdalomnak, amikor törvényszerűen lázadásba fog vinni. És itt ezért tartom fontosnak azt, amit a Nagyorvos lábnyomán című könyvben a 172. oldalon ír Ellen White, Isten minden próbában gondoskodik segítségről. Amikor Izrael a pusztában már a keserű vizéhez érkezett, Mózes az Úrhoz kiáltott. Az Úr nem valami új gyógyszert kínált fel. Arra hívta fel a figyelmet, ami kéznél volt, egy cserjét, amit ő teremtett, kellett a forrásvízbe dobni, hogy a vizet megtisztítsa és megédesítse. Amikor ez megtörtént, a nép ivott a vízből, és felfrissült. Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és meglátjuk az igében feljegyzett ígéreteket, a gyógyítás ígéreteit. A Szentlélek megtanít arra, hogyan hasznosítsunk minden áldást, hogy azok a bajok ellenszerévé legyenek. Minden keserű pohárra, amely ajkunkhoz ér, találhatunk egy-egy gyógyító ágat. Vagyis a fájdalmat, a keserűséget össze kell kötni az Isten által felkínált gyógyítás ígéretével. Csak ekkor nem válik pusztítóvá a mi lelki életünkre nézve. Csak ekkor van esély arra, hogy ez a fájdalom is a javunkat szolgálja. Ha nem találjuk meg ezt a gyógyító ágat, ha nem találjuk meg azt a kegyelmet, amivel összeköthetjük a fájdalmat, akkor lázadásba fog vinni bennünket az Istennel szemben. A másik terület pedig a vágyaknak a területe, a boldogság utáni vágy területe. Lehet olyan helyzet, amikor egy ember abban a helyzetben találja magát, hogy ami számára a legnagyobb örömöt jelenti, azt kell a leginkább megbánnia. Ha valaki felismeri arról a kötődésről, arról az érzelmi kötődésről, hogy az Istennel fordítja szembe, akkor esélye van döntést hozni, hogy nem halad tovább ezen az úton. Nyilvánvaló példákat lehet erre hozni az életből. Említettem azt az érzelmi szituációt, egyedül érzi magát valaki, vágyakozik társ után, megjelenik a társ. Vagy Bálám példájára, hogyha gondolunk, a pénz iránti vonzalom elszakította az Isten félelemtől. Képtelen volt megállni ezután. Egy vágy, amelyet nem vizsgált meg abból a szempontból, hogy hova vezet, csak rövid zárlatosan, ahogy a Biblia fogalmaz, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét látja benne az ember. Gyönyörűséget lát benne, boldogságra vágyik, és ezzel elszakítja a sátán az Istentől. El kell fogadnom, vagy nemet kell mondanom. El kell fogadnom azt az érzelmet, amelyet esetleg természetem szerint nem fogadnék el, de ami az Istennel való kapcsolatomat segítheti, mert megérthettem, hogy segítséget jelent. És el kell utasítanom azt az érzelmet, amely az Istennel való kapcsolatot aláássa az életemben, amely veszélyezteti az Istennel való közösséget. De ettől a probléma nem oldódott meg. Ezt hadd hangsúlyozzam ki, testvérek. Hiába hozzuk meg azt a döntést, hogy mi nem akarjuk, hogy ez legyen a szívünkben, ettől még az ott van, és ott marad. Nem szűnik meg a probléma. Ezért fontos a harmadik lépés is, amit Jézus példája alapján így fogalmazhatunk meg. Nem megy tovább, mintha mi sem lenne a lelkében. Nem próbálja meg a saját erejével legyőzni azt, ami ott van, hanem oda megy az Istenhez segítségért. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Ez az érzelmi világunkra is igaz. Amikor egy ember elfogadva a helyzetet, amibe került, döntést hozva arról, hogy valamit nem szeretne, hogy ott maradjon az életében, mert megértette, hogy az Isten elleni lázadásba viszi. Amikor egy ember ezt elmondja őszintén az Istennek, és segítségül hívja őt, elhatározva az Istennek való engedelmességet és hűséget a fájdalom ellenére, a vágyak ellenében is, akkor az Isten segítségül jön. Nem mi győzzük le, és nem a mi feladatunk az érzelmeinket legyőzni, hanem az Isten fogja átformálni az érzelmi világunkat is. A Krisztushoz vezető lépések 43. oldalán nagyon világosan találhatjuk ezt a gondolatot. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét. De azt tudod választani, hogy őt akarod szolgálni. Oda lehet menni az Istenhez, segítségül lehet hívni, és az Isten képes segíteni egy ilyen helyzetben, ha a szembenézés őszinte volt, és a döntés őszinte volt. Akkor az Isten megszabadít, és a fájdalom helyét betölti vigasztalással, a vágyak helyét betölti megelégedettséggel. Azt olvassuk a Római Levél 5. fejezet 5. versében, az Isten a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Az Isten szerelme, az Isten iránti szeretet, ragaszkodás nem emberi termék. A Szentlélek jelenléte, a Szentlélek idézi elő a mi szívünkben. És ezért azt olvassuk a 14. fejezet 17. versében, hogy az Isten országa... Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ezt kínálja fel az Isten cserébe. Szeretnék egy néhány gondolatot olvasni. 172. oldalon találjuk a Nagyorvos lábnyomán című könyvben. A maradandó békének, a lélek igazi nyugalmának csak egy forrása van. Erről beszélt Jézus, amikor így szólt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom, nem úgy adom, amint a világ adja. Ez a békesség nem olyas valami, amit Krisztus önmaga nélkül ad. Ez a békesség Krisztusban rejlik, és akkor kaphatjuk meg, ha magát Krisztust elfogadjuk. Krisztus az életkút forrása. Jobban megismerni őt, erre van szükségük az embereknek. Türelmesen, szelíden, és mégis határozottan kell őket tanítani arra, hogyan tárhatják ki egész lényüket a menny gyógyító hatásainak. És most figyeljünk, ha Isten szeretetének napsugara fénnyel álasztja el a lélek homályos zugait, akkor eltűnik a nyugtalanság, kimerültség, elégedetlenség, és megelégedett öröm eleveníti meg a lelket, erősíti és gyógyítja a testet. Hadd tegyem fel azt a kérdést, ami egy nagyon reális kérdés. Mit tegyünk akkor, amikor segítségül hívtuk az Istent, de még a szabadulás nem következett be? Mit tegyünk akkor, amikor az érzelmi válság vihara még mindig tart, és nem múlt el, és mi várunk arra, hogy elmúljon. Márai Sándornak van egy képe, amit szeretnék ide idézni a Füves könyvében. Csak a képet szeretném idézni. Arról szól ez a kép, hogy egy hajós a tengeren viharba kerül, és ekkor egyetlen egy lehetősége van. Bevonja az összes vitorlát, amelybe belekapaszkodhatna a szél, és nekivághatná a sziklának, és miután bevonta az összes vitorlát, türelmesen várja, míg elmúlik a vihar, mert tudja, hogy reggelre el fog múlni a vihar. Elég sokat mondó kép szerintem. Érdemes ezt úgy eltárolni a lelkünkben. Vannak helyzetek, amikor el kell szenvednünk saját magunkat. Igen, el kell hordoznunk a gyengeségünket, mert testben vagyunk, és nem egyik pillanatról a másikra jön a szabadulás. Jézusnak a kereszten nem egyik pillanatról a másikra jött a szabadulás. Így olvassuk, ez a tudat lassanként eloszlatta félelmét, hogy az atya elhagyta őt. Fokról fokra az Isten kiemelte őt abból az érzelmi válságból, amit előidézett az atya haragja az ő életében. És néhány nagyon gyakorlati dolgot is szeretnék idézni a Nagyorvos 107, lábnyomán című könyv 174. oldaláról, ilyen konkrét felhívást. Ezt mondja a 174. oldal: ha kísértések ostromolnak, ha elborít a gond, a kétség és a sötétség, tekints arra felé, ahol utoljára láttad a fényt. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus szeret és megoltalmaz. Amikor a bűn erőt akar venni a szíveden, mikor gyötör a bűntudat és furdal a lelkiismeret, amikor kételjüli meg a lelkedet, gondolj arra, hogy Krisztus kegyelme elég a bűn legyőzéséhez, a sötétség eloszlatásához. A megváltóval közösségbe lépve a béke birodalmába lépünk. A 175. oldalon pedig ezt mondja: sokszor fájdalom felhője borul a lelkedre. Ilyenkor ne tépelődj. Azt tudod, hogy Jézus szeret, megérti gyengeségedet. Akaratát cselekedheted már azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Akaratát cselekedheted azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Amikor egy ember nem adja meg magát a viharnak, amikor egy ember nem engedi meg, hogy az érzelmek elragadják olyan területre, ahol összetörik a sziklán, hanem megteszi, amit emberileg megtehetett, nemet mondott, elfogadta a helyzetet és nemet mondott, és segítségül hívta az Istent, akkor pihenjen meg az Isten ígéretében, és a szabadulás el fog jönni. Az Isten senkit nem hagyott még cserben, aki rábízta magát. Eddig arról szóltam, hogy az érzelmi válság esetén hogyan kezeljük az érzelmeket. Hogyan szabadulhatunk meg abból a csapdából, amit Sátán felállít, esetleg évek során felállít a mi életünkben. Elfogadás, döntés, segítségül hívás. Ez a három kulcs, amin keresztül a megoldás jön. Most egy néhány szót hadd szóljak befejezésül arról is, hogy a mi érzelmeink a válság nélkül is fontos szerepet töltenek be az életünkben. Nem csak akkor kell kezelni őket, amikor válságba kerültünk miattuk, hanem az Isten azért adta az érzelmeket, mert segítségünkre vannak a szolgálatban. Mert gazdagítják az életünket, hasznosabbá tehetik a szolgálatunkat. Bevezető áhítatban elhangzott, hogy sokan úgy hirdetik az evangéliumot, annyira közömbösen, hogy nem érint meg emberi szíveket. Mitől fog megérinteni? attól, hogy a mi egész lényünk abban van, hogy nincsen ellentétes érzület a levegőben a szavaink és a magatartásunk között, hanem mi egész lényünket átadtuk neki, összhangban vagyunk vele. Péter apostol első levelét szeretném idézni ebből a szempontból, bevezetésül ehhez a gondolathoz. Péter apostol első levele első fejezetében, a 8. és 9. versben a következőt olvashatjuk. A Krisztussal való kapcsolatukról, a Galácia területén, Kappadókiában, Ázsiában, Bitíniában élő hívőkről. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Igen, lehetséges ilyen, hogy nem látjuk Jézust, nem láttuk Jézust, mert nem találkoztunk vele fizikailag, mégis szerethetjük őt, és örvendezhetünk ő benne, és dicsérhetjük őt ezért. Mi az út, ami ehhez elvezet? Hogyan ápolhatjuk az érzelmeinket? Mit tehetünk azért, hogy egészséges érzelmi világunk legyen? A római levélből szeretnék két biblia verset idézni. A római levél első fejezet 21. versében a következőt olvashatjuk. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És a második fejezet 9. és 10. versét hadd idézzem ehhez párhuzamoként. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek, dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek. Azt hiszem, hogy azért kell arról szólnom, hogy miért pont ezeket idéztem ige. Az az érdekes ebben az ige szakaszban, hogy rámutat egy gyökérre, rámutat egy kiindulási pontra, és onnantól kezdve következményekről beszél. Rámutat arra, hogy a probléma gyökere abban van az emberi világban, hogy az Istenhez nem megfelelő módon viszonyul az ember. Az Istent nem mint Istent tiszteli az életében, sem hálát nem ad neki. Akinek az életében ez a helyzet áll elő, tehát az Isten nem töltheti be a vezetés, irányítás szerepét, az Isten a válság helyzetekben nem uralkodhat az élete fölött, akiknek mondjuk az Istene a hasuk, Istenük a hasuk, azoknak az életében törvényszerű következmény, hogy a gondolkozásuk megromlik, törvényszerű következmény, hogy a bűnök felerősödnek, törvényszerű következmény, hogy kiszolgáltatottá válnak a saját indulataiknak. Ezekről a görög ige, bocsánat a kifejezésért, passzívumban beszél, tehát amit az ember el kell, hogy szenvedjen. Hozott egy döntést, ennek a következményét el kell szenvedje, amit vetett, le fogja aratni. Mi következik ebből? Ha most megfordítjuk az egészet, ha jó döntést hoz, akkor ennek jó gyümölcsét fogja aratni. Ez ugyanolyan törvény, mint a másik törvény. Tehát ebből következőleg az első alapvető szempont a helyes érzelmi világhoz az engedelmesség kérdése. Engedelmesség nélkül, Isten iránti őszinte engedelmesség nélkül kiegyensúlyozott lelki világot nem tudunk kivívni magunknak. Ezt ki kell mondani. Törvényszerű következmény az érzelmek felkavarodása az engedetlenség következtében. Hadd fogalmazzak meg egy olyan részletet, ami bizonyos szempontból lehet, hogy perifériásnak tekintünk, de nem egy utolsó szempont. Az engedelmességben nincs kicsi meg nagy. Vagy engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ez vagylagos kérdés. És van egy szempont, amit mi nagyon elhanyagolunk. Ez az életmód kérdése. Illés története viszont arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki mélyen kimerül, akkor Sátán számára kiszolgáltatott lelki helyzetbe kerül, és érzelmileg instabillá válik. Vannak helyzetek, ahol nem kerülhetjük ki azt, hogy áldozatot hozzunk, és kimerültekké fogunk válni. De tudnunk kell róla, hogy ennek következtében kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk törvényszerűen. Az Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy akkor tudunk boldogok lenni, ha összhangban vagyunk az élet törvényeivel. Ezt elfogadhatjuk, és javunkra fordíthatjuk ezt az ismeretet, vagy megpróbálhatunk az élet törvényeivel szemben élni, de ennek a következményét nincsen ember, aki nem fogja tapasztalni. Ez törvény, törvényszerű működés. Az engedelmesség után a hálára hadd hívjam fel a figyelmet. Pál apostol azt mondta, hogy nem mint Istent tisztelik őt, sem hálákat nem adtak neki. A probléma gyökere tehát az Istenhez való helyes viszony, az engedelmesség kérdése és a hála kérdése, amit így is meg lehetne fogalmazni, hogy készek vagyunk-e ránevelni magunkat, hogy hálát adjunk tudatosan mindazért, amit felismertünk, hogy hálára van okunk. Az Isten nem azt kéri, hogy olyan dolgokért adjunk hálát, amiről nem győzött meg bennünket, hogy hálásak lehetünk érte. De azt igen, hogy ápoljuk magunkban azt a lelkületet, hogy keressük, felismerjük az ő áldásának a jeleit, nyomait, és hogy ezért a hálánkat kifejezzük iránta. A Nagy Orvos lábnyomán című könyv 175. oldaláról három kis részletet szeretnék idézni. A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Egyszerű mondat, nem? A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Épp oly kötelességünk leküzdeni a buskomosságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, mint imádkozni. 4.-5. bekezdés ezen az oldalon. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni, végeselme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a földön is soha ki nem apadható forráshoz hasonlítana örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére, szoktassuk lelkünket a bizakodásra, és maradjunk mindig a Golgota keresztjéről sugárzó fényben. Így olvassuk a KT-ban, Ellen White-tól idézi, meg kell tanulnunk ránevelni a lelkünket arra, hogy legyen reményteljes. A hála érzete és kifejezése ezért fontos. És itt egy kicsit zárójelben hadd fogalmazzam meg, vannak dolgok, amik nem pusztán attól növekednek, hogy mi igényeljük. A hála, a szeretet, az alázat és a hit tipikusan ilyen dolgok az életünkben. Hanem mindegyik attól tud növekedni, hogy kifejezzük, hogy ami megvan, azt gyakoroljuk. A hit akkor tud növekedni, ha megvan, igaz, hogy csak mustármagnyi mértékben, ami kisebb, mint a mágszem, de ha megvan és belevetjük az Istenbe, akkor növekedni fog. A hála, ha kifejezzük az Isten iránt, növekedni fog, egyre többet fogunk meglátni. A szeretetünk, ha engedjük, hogy kifejezésre jusson, a másik számára hallható, érzékelhető, megérezhető módon, akkor növekedni fog. És az alázat is így van. Nagyon sokszor kérünk alázatot, de az Isten mit tud tenni annál, mint hogy belátásra vezet minket, olyan élethelyzetbe vezet minket, ahol kiváltságunk megalázni magunkat. Na de ha nem tesszük. És az utolsó dolog, amire szeretnék kitérni, az pedig a másokért való szolgálat. A helyes, a kiegyensúlyozott érzelmi életnek előfeltétele az engedelmesség, előfeltétele a hála, a pozitív érzések kiélése, kimutatása, és a szeretet szolgálat, a másokért való szeretet szolgálat. A Nagy Orvos lábnyomán című könyv így ír előre a 173. oldal utolsó bekezdésében. Nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, amelyek gyengítik hitünket és elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput tárunk a kétely előtt, és elveszítjük tisztánlátonságunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Jézusra. A 178. oldalon a beteg gyógyulásának egyik legbiztosabb akadálya az énközpontúság. Sok megrokkant ember tart igényt mások sajnálkozására és segítségére, pedig az segíteni őket igazán, ha nem önmagukkal, hanem másokkal törődnének. És a 180. oldalon a jótétemény kettős áldás, segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömöt szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Az együttérzés állandó igénylése helyett igyekezzék a beteg együttérzést tanúsítani. Saját gyengeséged, bánatod és fájdalmat terhét vesd a könyörülő megváltóra. Nem azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Vesd a könyörülő megváltóra. Fogadd el és vidd oda. Saját tárd ki szívedet szeretet előtt, és áradjon ez a szeretet másokra is. Ne felejtsd el, hogy mindenkinek vannak nehezen elviselhető próbái, és nehezen leküzdhető kísértései. Talán tehetsz valamit a terhek könnyítésére. Fejezd ki háládat a kapott áldásokért, és méltányold, ha figyelmességet tapasztalsz. Legyen szíved állandóan telve Isten drága ígéreteivel, hogy ebből a kincstárból vígaszt és erőt nyújtó szavakat hozhass elő másoknak. Ez olyan légkörrel vesz téged körül, amely felemel és segít. Én szívem mélyebből kívánom, testőrek, hogy ki gondolja át a saját életére vonatkozóan ezeket a gondolatokat, és hogy lássuk meg annak a jelentőségét, hogy nem mindegy, hogy milyen érzelmi légkört teremtünk magunk körül, nem mindegy, hogy milyen érzelmekkel vagyunk egymáshoz, és nem mindegy, hogy ezeket az érzelmeket hogyan kezeljük, hogyan viszonyulunk hozzájuk. Bízom benne, hogy az Isten segít, hogy ne értsük félre, ami elhangzott, hanem hogy megértsük a saját magunk számára. Amen.